Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n, ahol ma nagy örömömre Pásztor Erzsi a vendégem.
Köszönöm szépen!
Kicsit készülődvén eléggé véletlenül belefutottam tegnap este az interneten egy kis filmbe, aminek az a címe, hogy Park Élet, és azt én megnéztem tegnap este. Ez egy 8 perces kisfilm Esztergályos Krisztinának a vizsgafilmje, ahol Kós Olgával ketten játszanak és sétálgatnak.
Igen, ezt én nem láttam.
Nem látta? Annyira nem. Szép, én megkönnyeztem.
Olyan... Igen, egy olyan téma volt, emlékszem rá. Emlékszem rá, és olyan öröm volt az Olgával.
És tudom, hogy igen. Játszottak, tehát
igen, játszottunk, valahol, hogy ne szolnokon voltunk együtt, és nagyon, hát az Olga egy olyan fantasztikus egyénisége volt a mi szakmánknak, nem is tudok, tiszta libabőr vagyok, érzem, ahogy beszélek róla, egy olyan különlegesség volt, amilyenből sok kellene. Először is egy fantasztikus, intelligens, értelmes, okos, remek humorú, kitűnő színésznő, aki valahogy úgy tudta maga köré gyűjteni a nem csak fiatalokat, hanem az emberek úgy csoportosultak körülötte, hogy én a pályámon, hát ami elég rége már, szóval hogy mondjam, régi bútor darab vagyok, mondhatom 54 éve, azért az már egy komoly szám, ugye? Nem hallottam a pályámon olyan embert, aki az Olgáról ne elragadtatással beszélt volna. És azért ez nem igazán jellemző. Van egy-két ilyen kollégám, azért tudnék még mondani, de nagyon-nagyon egy kezemen is meg tudnám számolni. Az Olgából áradt valami, ami vonzotta az embereket. Egyszerűen jó volt a közelében lenni, jó volt vele beszélgetni. Én Szolnokon voltam, ott ismertem meg, ott remekül éreztem magam az alatt az egy darabban, amiben játszottunk, és együtt utaztunk. És aztán hosszú évekig nem találkoztunk, de bármikor találkoztunk, az mindig egy élmény volt. Úgyhogy ő egy ilyen valaki volt, akivel én nem, de nagyon sokan az ő bűvkörében összejártak, és ma is összejárnak Kós Olgára emlékezni. Éppen a Sára Dettitől hallottam, hogy egy ilyen Kós Olgai összejövetel volt. Hát ez olyan gyönyörű dolog, Kós nem? Olga a mai világban.
Ja, nagyon jól esik nekem is így megemlékezni Kós Olgáról. Igen, de most akkor beszéljünk Pásztor Erzsiről. Azon tűnődtem, hogy valakiben ennyi hihetetlenül sok energia legyen, akár van, akár nincs, de ez sugárzik, tehát igen, kifelé az ember igen. Ezt így érzi. Vajon ezzel születik az ember?
Igen, azt hiszem születik.
Vagy pedig gyűjtögeti?
Bizonyos dolgokat ráneveli magát az ember, bizonyos dolgokra. De úgy gondolom, hogy az anyukám volt egy fantasztikus temperamentumos, két lábbal álló, nagyon bölcs asszony, egy fodrásznő, szóval nem egy egyetemi tanár volt, de egy olyan életbölcsességgel és egy olyan humorral megáldott ember volt, aki szintén köré gyűltek az emberek, és az ő bűvkörében éltek nagyon sokan, mert olyan kisugárzása volt az anyukámnak. És valahogy ugye ebben nőttem föl. Érdekes módon én diákkoromban főleg az elemi iskolában nagyon-nagyon zárkózott, félrehúzódó, kimondottan félszeg gyerek voltam. És aztán valahogy a gimnáziumban, nem már az általánosban is, igen, már ott is, valahogy kinyíltam, kezdtem éledezni, és valahogy ez aztán a véremmé vált, úgyhogy mindig én voltam a központ, mert mindig meséltem. Én mindig elmeséltem a velem történt dolgokat. Az iskolában az otthoniakat, otthon az iskolaiakat. És azt valahogy úgy várták mindig, itt is, ott is, hogy na mesélj. És ez volt az életem. És valahogy ez meghatározta az egész lényemet, hogy ugye az anyukám, egy nagyon derűs, jópofa ember volt, és valahogy ezt örököltem is, de később aztán ráneveltem magam, amikor láttam magam körül én a pályámon azt, már tudatosan, hogy mennyi, szóval, hogy emberek mind keseregnek. A változtathatatlanul, szóval, olyan most a pályánkra értem, nem betegségre, nem ilyen súlyos dologra gondolok, hanem ami nem tudok változtatni, most szerettem volna eljátszani egy szerepet mondjuk, és nem én kapom, akkor ebbe belebetegszenek. És én is így kezdtem, hát ez természetes, mert hát hogy nem én játszom, hát ez senki más nem, hogy itt, hanem az egész országban. Hiszi az ember, mikor kijön a főiskoláról, és aztán szépen ráneveltem magam, hogy egyszerűen ne foglalkozzak olyan dolgokkal, ami engem hátráltat. Mert ez nekem elveszi a kedélyemet, a jókedvemet, én cvíder leszek ettől, és én azt utálom más embereken is, nem bírok együtt lenni olyanokkal. Ha nem tudom megváltoztatni valakinek a hangulatát, akkor ott hagyom. Akkor inkább odébb állok, de nem, mert rám is rossz hatással vannak. És akkor én szépen kezdtem magamat erre nevelni, hogy igen, hát csak olyannal foglalkozok, olyan dologgal legyen nekem bajom, bánatom, amin tudok változtatni. Úgy is, hiszen ott marad az emberben, de ha nem tudok, akkor tovább lépek, akkor keresek valami olyat, ami nekem jó. És akkor abban megtalálom az örömömet. Ez egy picike apróság is lehet, és nem mindig színházi dolog, de ezt szoktam tanácsolni mindig a kollégáknak is. A barátaim már ismernek, de a kollégák, hogy ne azzal foglalkozz, ami téged elvisz egy rossz útra. Azzal foglalkozz, ami jó volt, vagy ami jó lehet. Mi lehet jó? Akármi. Elmész egy üzletbe, és veszel egy svájci sapkát. De jó, hogy kaptam. És milyen jól áll. Hát ennek örülök. Én. És azt akarom, hogy más is így legyen. Hogy legyen, magad csinálod a... Nem olyan régen beszéltem erről éppen valakinek, hogy amikor kislány, ugye üzletünk volt, fodrászüzletünk volt, és mivel anyukám elváltak a szüleim, hát anyukám egyedül nevelt, és én ott írtam a leckémet, ahol a manikürasztalnál, és ugye a fülemen keresztül jöttek, mentek a hangulatok, a hangok ott, a nők, ahogy csiviteltek, beszéltek, és nekem ott kiskoromban a ruhát varta, a varónő vart szép ruhát nekem. És akkor az anyukám mindig azt mondta, hogy ezt most Erzsike, kitesszük ide a szekrény oldalára, kiakasztjuk, mikor hazavittük, és reggel, mikor kinyitjuk a szemünket, ez az első, amit meglátunk, és ez olyan jó, és akkor ez nekem a mai napig megmaradt, hogy én veszek valamit, és azt kiakasztom, elől hagyom, a cipőt ráteszem a doboz tetejére, a szoba közepén, egy reggel fölkelek, és ott van, jó, hogy eldemesek benned, mondom neki, én, mert egyedül élek, és így élem az élet. És akkor én megteremtem magam, és ez vérévé válik az embernek egy idő után, de meg kell mondanom, hogy egy bizonyos természet is kell hozzá. Szóval én elhiszem, annak ellenére, hogy nem tudom, ilyen öregen se tudom megérteni a depressziósak, nem tudom, sajnálom, nagyon sajnálom, együtt érzek velük, de nem tudom, meg mindig úgy érzem, hogy valamilyen úton, módon csak magam tudom kihúzni magam a bajból. És mindig azt hiszem, hogy egy kicsit elhagyják magukat azok, akik úgy beleesnek ebbe, az önsajnálattal kezdődik, és aztán igen, hát tudjuk, ha rossz idő van, ha köd van, más a hangulatunk, de hát abból is kirázom magam, akkor olyan zenét hallgatok, vagy olyan dudorászok, vagy például reggel. Ezen is úgy kinevettek engem. De én reggel rádiót bekapcsolom, délelőtt nincs tévé nálam, csak rádió, és meghallok egy zenét. Én táncra perdülök otthon. Tornászni nem tornászom, sajnos, de hát azt utálom. És akkor én képes vagyok egyedül Halloweenbe, vagy anélkül.
De azt megteszi tornának is egyébként.
És én nekem attól jó kedvem lesz, jó kimelegszem, megyek a fürdőszobába, és akkor már dudolok, énekelek. Így
igen,
vagyok.
Hát ez a hosszú és nem boldogtalan élet titkairól hallgatunk most.
Hát én azt
most
hiszem,
igen,
hogy ez...
Említette a cipővel való beszélgetést, és én olvastam, hogy a...
Kossuth-díjamra.
Igen, hogy, a hogy most hol tartanak a dialógusban.
Mai napig köszönünk, természetesen jóban vagyunk, és még most is vannak olyan barátaim, akikkel hát nem találkoz, illetve hát ritkán találkozunk, éppen tegnap volt nálam egy barátnőm, akit Szolnokon ismertem meg olyan alapon, hogy megkeresett engem egy nagyon édes fiatal kis lány, és azt mondta, hogy művésznőkinem, én is Pásztor Erzsi vagyok, és így lettünk jóba, és a mai napig tart a barátságunk, ha nem is sűrűn jövünk össze, de ő telefonált, hogy úgy szeretné megnézni, ő még soha nem látja, és így följött hozzám tegnap. És mutattam neki, mert büszke vagyok rá, és boldog vagyok tőle, és én minden nap megélem ennek az örömét, pontosan attól, hogy kimegyek a hálóból, és fölnézek a könyvszekrényem tetejére, ami nem annyira magas, és ő ott van, Lajoska, és akkor ott én örülök, minden nap örülök neki. És ez olyan jó, elindít engem a napomban.
Hát aztán, és aztán elindul a napba, ami eléggé
mozgalmas.
Igen, mozgalmas.
Amikor mozgalmas.
Igen, de
hát
azt néztem, hogy öt darabban játszik. Pillanatnyilag öt darabban játszik. Én tudom, mert
igen,
bizonyára
így van.
És abból némelyikkel erősen utazik is, úgy képzelem. Úgyne.
Igen, most voltam utoljára, hétfőn voltam Szolnokon. A doktorurat, Molnár Ferenc doktorurát játszottuk, amit a József Attilában játszunk, és most az idén már nem utazom, úgy néz ki, hogy utazni nem utazom, de játszom persze, sőt, most karácsonykor is, 25-26-án is. Egyik a Karinthy Színházban, másik a József Attilában, de nem, egy telefoninterjúban valaki kérdezte tőlem, hogy hogy telnek, hogy milyen volt a régi, és milyen a most. Hogy amikor nem játszottam, annak örültem, hogy vagy a lányomnál töltöttem a karácsonyt a gyerekemmel az Olaszországban él, vagy az öcséméknél Pécset, az ő családjával. Most meg annak örülök, hogy játszom. Szóval mindig annak örülök, ami van. Mert az nem, és hogyha ha közelemben vagy fiatalok, azt mondják, jaj, meg karácsonykor játszom. Csicsit, hallgass, mert olyan sokan nem játszanak. Olyan sokan szeretnének. Erre gondolj. És abban a pillanatban földerül mindenki. Mert ezt tudatosítani kell magunkban. Igen, hogy pláne ma, amikor nincs munka, színházak szűnnek meg, állástalan színészek vannak, lesznek, egyre többen. És hát én magam is úgy vagyok, hogy az én koromban, hogy én játszhatok, az egy boldogság. Mert addig élünk, pláne aki egyedül él. Ugye, de hát a színészet egy olyan szakma, hogyha a jó Isten megengedi, egészséges a lábom, karom, mozogni tudok, akkor addig csinálhatom, amíg hagynak, ha az agyam bírja. Az is fontos, azért is mindig imádkozom, hogy csak az ne történjen meg, de hát ezt tudni kell, hogy az ember figyeli magát, és készenlétben van. Úgyhogy ezek jó dolgok.
Igen, és hát ne csináljunk úgy, mintha itt csak egyoldalú szívesség történne, mert speciál, már úgy értem, hogy most, hogy milyen jó, hogy ön játszhat, de nekünk meg milyen jó, hogy nézhetjük. Ja. Hát én most például megnéztem a Karinthy Színházban az Egyenlőség című igen. előadást, amit hát eléggé hosszan nagyon nehezemre esett nézni.
Igen.
De hát aztán az történt, már nagyon vártam, de végül csak bejött az utolsó 10 percre Pásztor Erzsi, és akkor úgy éreztem, hogy Hát végre.
Ez nagyon édes, de a főpróbán hallottam, hogy két hölgy oda ment a szünetbe a pénztárba, és azt mondta, na most már mikor jön a Pásztor Erzsi? Hát azért jöttünk el. És akkor ez nagyon, hát ez nagyon jól esik az embernek, és mondták, hogy a második részben, na most én a második rész utolsó 10 percében megyek be, ez az igazság, de olyan szeretettel fogad a közönség, és én ezt örömmel veszem, és én magam is szeretem az ilyen szerepet. Is. Ugye, hogy ez
az bejön, és energiából, stílusból, és,
igen,
és ez... könnyedségből dolgozik.
Ja, szóval, hát az igen, hát a fiatalokkal jó együtt lenni nekem, élvezem, hogy köztük vagyok, szép lányok, szép fiúk, kedvesek, hallgatom a csivitel, és élvezem. Ez nagyon jó dolog. Szóval ott az öltözőben, bár a Karinthy Színházban az az igazság, hogy mindig is ilyen családias, nagyon jó hangulat volt, mert én akkor is játszottam Karinthy Marcinál, amikor amikor már például a német Kristoffal játszottam ott egy darabot, amikor még nem volt főiskolás. Onnan ment a fő Pillangók szabadok. Azt
igen.
játszottuk ott, és onnan ment a főiskolára, és akkor még olyan vécé volt, hogy a közönséggel egy vécé vagy satora előtt mindent el kellett rendeznünk, mert később nem lehetett kimenni, mert az a kinti oldalon volt. Na, ahhoz képest most a világ, fölgyulladnak a fények, ha arra megyünk, és ez olyan jó, mert a Marci olyan szeretettel viszi ezt a színházat, annyi nehézséggel, amin ő átment. És minimális segítség, vagy segítség nélkül hosszú éveken keresztül, de hát ezt olyan jó látni ott a képeken, hogy milyen színészek vannak ott. Hát igazán megfordult ott a pályánk színe java, kint vannak a portrék, tehát jó ott, jó játszani. Úgyhogy hát ezt is élvezem. Igen, hát ezt a darabot nem tudom, hogy azért nem játszották-e, mert hogy olyan, amilyen, vagy én élveztem, én a fiataloknak a bolondozását is élveztem, mert megnéztem a főpróba előtt még a nyilvános főpróba előtt megnéztem, mert hogy tudjam, hogy egyáltalán mi van előttem, mi történik, hogy történt, nem csak az olvasópróbán. De hát nem tudom aztán, hogy a közönség hogy fogadja, még csak keveset játszottuk.
No, hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Wave your little hand and whisper, so long, dearie, you ain't gonna see me anymore. But when you discover that your life is dreary, don't you come a knocking on my door. Singing that song that says you dog, I told you so, so. Wave your little hand and whisper, so long, dearie, dearie, should have said so long, so long ago. I can hear the choo-choo calling me on to a fancy new address. Yes, I can hear that choo-choo calling me on board the Happiness Express. I'm gonna pick myself a chick who's gonna stick like glue. I don't care where I go as long as it's away from you, honey. Yeah, so long, dearie. You ain't gonna see me anymore, yeah. Yeah, so long, darling. Don't you come knocking on my door. Why, I'll be all dolled up and singing that song that says you dog. I told you so. Should have said so long, so long ago.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy szombat délután a Rádió Kun, Pásztor Erzsi a szeretettel várt vendégem. Most egy kicsit visszamennék azért az időben, jó. Mert hát egy nagyon szép pálya áll ön mögött, és még előrefele is remélhetőleg sok minden szép dolog van. Tehát Debrecenben kezdett, aztán Pécset volt hosszan, Szolnokon, és aztán utána mondjuk nekem, én már a Madách Színházi korszakban nőttem bele, de úgy azon tűnődtem, hogy jó korszakokban volt, tehát színházak jó korszakaiban volt, például Debrecenben a Szendrő alatt,
igen,
és aztán mondjuk volt például a Szinetárral a híres, legendás Petőfi Színházban.
Igen. Ami ez hát hamar, nagyon de, rövid ideig
lehet,
tartott.
Tehát lehet, észre se lehetett venni az idő alatt, igen, hogy ez ilyen jelentős volt, igen, de hát utólag végül is színház történileg.
Igen, és akkor utána kerültem én egy nagyon rövid időre Szolnokra, egy évet voltam, és aztán Pécsen hosszan. Akkor, igen, a Pécsi Színháznál voltam soká, hát 14 évig azért az egy nagyon meghatározó dolog volt az életemben, és akkor utána kerültem fel a filmgyárhoz, ami Budapesten volt, a Rényi Tamás csinált egy ilyen filmgyári szóval leszerződtetett színészeket
egy
és egy társulatot. Hát az is, ameddig tartott, nem tudom pontosan mennyi ideig, de akkor már Budapesten voltam és filmeztem, de addig is, mert igazából én a pécsi időszakomban kezdtem el tulajdonképpen forgatni minden nyáron. Amikor Budapesten voltam, sokat forgattam apróbb szerepeket filmekben, tévéjáték, mindig. Mindig volt nyáron egy-két tévéjáték, az biztos volt. Évközben, ha nem is adtak ki, sokszor, mert ugye ez volt akadálya volt akkor annak. De az jó időszak volt még így is. És aztán, amikor megszűnt ez a filmgyári létesítmény, akkor jött nekem a Madách Színház, ami szintén nagyon jó volt, de hát rövid ideig tartott az Ádám Otto igazgatása alatt lévő, és aztán hát a Kerényi meg, hát ahogy betöltöttem az 50 évet, feléken billentett, hogy elég volt, nyugdíj, stb. De attól kezdve én már azért ott voltam, úgyhogy már leírni nem lehetett. Sőt, ő volt az első, aki visszahívott a Madácsba, akkor csinálta a Hegedűst, és megkérdezte, hogy eljátszom-e kettősbe az Italával a házasságszerzőt. A Jentét mondtam, mi az, hogy eljátszom? Persze, hogy eljátszom. És eljátszottam. Aztán majdnem végig én játszottam, mert aztán úgy alakultak a dolgok, hogy mind a...
De azért érzett egy kis elégtételt akkor?
Hát annál mindenképpen éreztem, mert iszonyatosan megsértető engem, annak ellenére, hogy ezt is rögtön kibeszéltem magamból, mert nem rejtettem véka alá, hogy ahol megfordultam, mindenhol elmondtam, hogy azt kérdezte tőlem, mikor bementem az irodájába, hogy hány éves is maga? Mondom, 55 leszek. Azt mondja, hát akkor semmi akadálya, hogy... Ja nem, mikor? Mikor? Hát mondom, szeptemberbe töltöm be. Azt mondja, de hanyadikán? Hát mondom, 24-én. Azt mondja, akkor semmi akadálya, hogy október 1-jével nyugdíjba menjen. Hát mondom, azon kívül, hogy éhen döglök, tényleg nincs semmi. Mert hát filléres nyugdíj, kis gáz is. Mindig kis gázsink volt. Mi mindig a mellékjövedelemből éltünk. Az volt az igazi, soha nem voltak olyan... És akkor azt mondta, hát nézze, Erzsé, magából pont 3 darab van ennél a színháznál, és nekem az sok. Nem kérdeztem meg ki a 3, ő elmondta, ezt most nem akarom elmondani. Ha faladta a másikat, nekem kiszédültem onnan, és akkor, hát oda voltam. És akkor a Berényi Gábor volt a játékszínigazgatója, aki meghívott engem egy Csodás vagy Júliára MOM darabjára, amit Verebes István rendezett. És a tulajdonképpen a körút egyik oldaláról átsétáltam a másikra, de akkor én még nem tudtam, hogy nekem az egy olyan siker szerepem lesz. Az Ivi, az öltöztetőnőház vezetőnő szerepe, Almási Éva, Szilágyi Tibi, hogy hát az egy frenetikus volt, és akkor fordult elő velem az, hogy a megjelent, szóval ének zenével történt a dolog, és ez egy ilyen mindenhonnan összelopkodott zene volt, de a Verebes írta a szöveget a számhoz, egy számom volt, amit a Függöny előtt énekeltem el egy esernyővel, ami arról szólt...
Emlékszem rá.
Igen?
Igen.
Arról szólt, hogy a színészek, az igaziak, a rendezők kutyafülicse érnek. Mm. És ebben nekem a premiéren olyan sikerem volt, hogy én elénekeltem ezt a számot, elkezdtek tapsolni az emberek, és az első emeletem van az öltöző, én fölmentem a lépcsőn, és mikor fönt voltam, még mindig tapsoltak, donogtak a lábukkal, kiabáltak, és én ott ráborultam egy ilyen korlátra, és annyira sírtam, de annyira sírtam, és akkor azt mondtam, hát akkor édes jó Istenem, én mégiscsak színésznő vagyok, mert ez olyan volt, ez a, mintha nekem elégtételt akart volna a közönség adni. És ezért van azt, most ugrok egyet, hogy amikor én megkaptam a Kossuth díjat most, akkor az előadáson Sopronban ott volt először, mert ugye ott 14-én kaptam meg, március 14-én, és 15-én volt ott előadásom. És úgy konferáltak föl, vége volt az előadás, ott egy Sopron Orfeumot játszottunk, egy zenés, ezt megcsinálták a többiek, megbeszélték, hogy a zongorista elkezdett játszani, 3 fiú, 3 lány játszottak, kimentek a fiúk, és akkor a nyírőbe a kolléganőm előre ment, és azt mondta, hogy a Darvasi Ilona betegsége miatt nem tud itt lenni, hogy köszöntse a mi kolléganőnket, Pásztor Erzsét, aki most kapott Kossuth díjat. És akkor elkezdték zongorázni, elkezdte zongorista, engem nem lehet elfelejteni. És a közösség elkezdett, fölálltak, és a 3 büdös fiú bekúszott térden elém egy-egy virágcsokorral, én meg ott, mint Fedák Sári álltam közöttük, és úgy sírtam, hogy majd megőrültem. És a közösség állva tapsolt nekem. És akkor, mikor már magamhoz tértem, nagy, akkor mondtam, hogy hadd mondjam el azt, hogy az én kitüntetésemmel önök mindannyian tiszta erőből benne vannak, mert nekem az életben, ha bármi bajom volt, mindig, de mindig a közönség volt az, aki átsegített engem azokon a nehézségeken, mert valami olyat kaptam, olyan szeretet áradt felém, utcán, piacon, itt-ott, hogy az mindig adott egy olyan nagy lökést, egy olyan nagy erőt, és ez valóban így volt ott, hogy ott is egy olyan hatalmas ugye ez volt már, hát akkor már, de most visszaugrom, hogy ott is ez volt, ugye, amikor a közönség engem úgy ünnepelt ott ebben
még
a szerepben.
Március 15-én vagy... Sopronra visszatérve, ja, Lajoskát vitte oda magával, Lajoska látta ezt az ovációt?
Nem.
Lajoska szobort nem volt
akarták, ott? Mindig akarták, a tévébe is kérték, hogy vigyem el, de mondtam, hogy csak a kicsit hozom el, mert dehogy hozom, majd valaki jó elemeli.
Szóval Lajoska nem látta.
Nem, ő ezt nem, de elmeséltem. Neki, elmeséltem, annál is inkább, mivel a barátnőmnek elmeséltem telefonon, tehát hallotta. Ugyanis van nekem egy anyukámnak, ahol fodrászüzletünk volt, ott van nekem egy barátnőm, aki 4 évesek voltunk akkor, mikor ott mi összejöttünk, és hát ez a barátnőm ugye akkor mostan inde-unde, az 72 év. Azért az már egy szép barátság, ugye? És hát ezzel mi minden a nap kommunikálunk az én Ibi barátnőmmel, és neki ezt mind leadtam mindig. Hát ugye ezt elmesélem, hogy hogy történtek a dolgok. Azóta nem csak Karcsi megkérdezi minden előadáson tőlem, amikor együtt játszunk. És együtt megyünk, pont mi ketten megyünk Tapsra. És akkor mindig oda hajol hozzám, és azt mondja, ma is beszél a közönséghez? De hát én úgy éreztem, hogy muszáj ezt megmondanom, mert ez így volt igaz. Mert ott is Sopronban olyan keserves volt azért már a tavaly előtt, azért nagyon nehéz volt nekem már ez az utazás, sok volt, nagyon messze van, szóval nem az ott lét, mert amikor ott voltunk előadáson, hát az pazar, mert a város gyönyörű, ott egy pompás kis szobám volt, hát maximálisan jól éreztem, de lemenni, játszani, és éjjel haza, az nagyon, hát az nagyon sok, az nagyon. De az utcán megállítottak, ott sok nyaraló is megfordult, ott fönt ugye a lővérekben üdültek, és meg a művésznő, mit csinál itt, játszik, vagy pihenni van itt, jaj, de örülök, hogy látom, mondom, játszom, jaj, megnézzük. Hát ez öröm, ugye, hát ez az ember mi pályánkon milyen más öröm van ez? Hát nincs más, csak az, hogy a közönség szeretetet ad.
Zene után folytatjuk.
I love you so dearly. Please say you'll be mine. Yes, I'm silly, for you know I love you. I'll do anything. Say you'll be mine. Oh, Lord, won't you tell me why I love that lady so? She doesn't want me, but I never, never, never. Silly, oh, you know I love you. I'll do anything for you. Please say you'll be mine.
Thank you.
hol hely van, színházi belépő. Ez a műsor, mert egy Pásztor Erzsi a vendégem, és szeretnék egy-két konkrét szerepre így visszaemlékezni, igen, vagy emlékeztetni. Hát az volt egy-két olyan darab, ami végigkísérte a pályáját, vagy legalábbis többször találkozott, tehát én emblematikus darabok vagy szerepek. Hát az egyik ilyen kézenfekvően a Macskajáték,
igen,
amit 36 éves korában játszott először, még Pécsen, a Babarci rendezésében. Jut eszembe, hogy és akkor a Babarci nem hívta Kaposvárra?
Nem.
És aztán többször játszotta például Schubertével valaki, igen, aztán szintén játszotta, akinek szintén jól állt ez a szerep egyébként.
És igen. Ez még külön egy olyan nagy dolog volt, hogy az Éva, aki Orbánnét is játszotta, igen, és most a Gizát játszotta a velem való előadásban, és mindig figyelte, ahogy játszom, és ő, aki Orbánné volt, és tudta mondani nekem, hogy nagyon jó, ez is micsoda öröm volt nekem, és milyen boldogság, nagyon jó volt vele, hát nagyon szeretem, és nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog volt ez nekem az életemben, olyan egy húron pendültünk, és olyan sok mindenben, ez volt az egyetlen szerep, amit a darab, amiben együtt játszottunk, annak ellenére, hogy nagyon szerettük egymást régről. Azt hiszem, kölcsönös ez a dolog. Mert a szinkron, régen a szinkronban találkoztunk, amikor még olyan, nem futkostunk a városba szanaszét különböző sufnikba, meg ilyen helyekre, hanem a Pannoniába jártunk föl, és ugye ott volt egy társalgó, ahol ültünk, és nagyokat beszélgettünk, és nagyon-nagyon még élt a férje, a Verebes Karcsi, és nagyon sokat beszélgettünk, nagyon nagy szeretettel, és olyan öröm volt nekünk együtt játszani. Úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm volt, igen, és aztán utána még én eljátszottam Sopronban is, a Turaival, Sopron és a Turaival. Az Tóth Judit volt a partnerem, és Földi Teri végig játszotta velem a Paulát a Schubert félében is, meg az utolsóban is.
Ez egy ilyen szép hölgykoszorú, és aztán mikor volt az Örkény Istvánnak a 100. születésnapja a Pesti, igen, Színházban, igen, akkor ott, ha jól emlékszem, egy levelet olvasott, valamit írta a szerző, igen, úrnak, mint kézenfekvő Orbánnéja.
És én nem, igen, is akartam ott elmondani egy monológot, és amikor a Radnóti Zsuzsa engem fölkért arra, hogy csináljak egy monológot, akkor én azt mondtam, hogy én nem szeretnék monológot mondani, mert az olyan, hogy ugye egy annak se eleje, se vége, így csak úgy belevágni, de mondom, egy levelet írnék, és akkor elmondtam neki, hogy miről írnék, és azt mondta, jó, nagyon jó. De aztán mégiscsak ragaszkodtak hozzá, hogy mondjak. Mondtam, elmondom, de csak akkor, ha a levelet is felolvashatom. És így lett aztán belőle egy levél, amit hát nagyon-nagyon méltányolt, és a Zsuzsa is mondta, hogy nagyon nagy.
Meg a közönség is.
A közönség is, igen, a közönség, igen, is.
Na, akkor mondok egy másik darabot, a Koldus Opera.
A Koldus Opera, azért végig. Az volt az első olyan, harmadéves voltam a főiskolán, Szinetár volt az osztályfőnököm, amikor Szinetár Miklós rendezte ezt az akkori negyedéveseknek, azaz a Margitai, Fülöp Zsiga, Bodrogi, ez a Töröcsik osztály volt. És abban én Pikoknét játszottam, mint harmadéves. És akkor, amikor úgy nagy siker, nagy, ez olyan nagy siker, erről már csak mesélni lehet sajnos, mert a tévéfelvételt letörölték, mert ezt fölvették egyszer egy előadást, és ezt mi a Katona József, mostani Katona József színházban, az a Nemzeti Színház Kamara Színháza volt, ugye akkor is, vagy akkor, azt ott mi ezt legalább 30-szor, ha nem többször játszottuk, minden szombat, vasárnap délután. Hát ilyenre nem volt példa a főiskolán, ez volt az első. És akkor tulajdonképpen az akkori szakma, a színész szakma krémje eljött megnézni, és úgy emlékszem rá, hogy olyan színészek, Urai Tivadar odajött hozzám, és azt mondtam, hogy figyelem, magát figyelni fogom a pályán. Ez olyan borzasztó nagy dolog volt, hogy azt nem lehet elmondani, hogy mi ott előadtuk, hogy mi ezt játszottuk. Nagy hírű előadás volt, és akkor én Debrecenbe szerződtem, és ott Petes Gyuri rendezte, és én Kocsma Jennit kezdtem el próbálni, Mert ugye hát egy olyan színháznál, ahol már egy nagy társulat van, ott én voltam a Kocsma Jenny, mert a koromnál fogva is. Na de ott egy idős színésznő, akkor volt 40 valahány éves, vagy 50, nem is, nem volt annyi. Nem akarok nevet mondani. Az egyik kollégámnak az édesanyja, ma is működő kollégámnak a mamája. Ha bement a pártbizottsághoz, hogy ő egy ilyen szerepet, egy pikoknét, egy ilyen anyja szerepet. Úgyhogy én az a próbán átálltam, az egyik oldalról át kellett állnom a másik oldalra, és persze pofákat vágtam, morogtam, mert akkor én még nem értékeltem igazán azt, hogy én pikokné vagyok megint. És aztán eljátszottam a pikoknét másodszor is. Akkor Pécset bemutattuk, és azt ott én talán akkor ott eljátszottam Kocsma Jennyt, és Győrbe meghívtak vendégnek, de ott pikoknét. A Síkferi rendezte, de ott nem tudta, ott megcsináltam talán a premiért. És ott beteg lettem. Akkor volt nekem egy ilyen, hát egy ilyen a változókor kezdődött, de úgy, hogy egy iszonyatos fejgörcsel nagyon beteg lettem. És akkor hazamentem, és már nem tudtam, Bor Jóskának, aki az akkori igazgató volt Győrben, kértem, hogy tekintsenek el ettől, nem tudok lemenni, nagyon rossz állapotba kerültem egy egészségügyi okokból, ami annyira nem volt rám jellemző, hogy talán el se hitték. Mert annyira nem, se előtte, se utána, se semmikor, és ha valami bajom van, akkor is úgy csinálok, mintha nem lenne. De az nagyon-nagyon rossz időszakom volt, egy 2-3 hónap volt nekem, az kezelésre kellett járnom, szóval teljesen megbolondult a szervezetem. És akkor hát ez volt utána már akkor azt mondtam, hogy most már csak akkor játszom el a pikoknét, ha az én gyerekem lesz a Polly, mert már agyon vagyok játszva, már nem bírom a pikoknét. De hogy nem, nagyon szeretem, nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon jó volt játszani, és most már tudom, hogy teljesen mindegy, hogy Kocsma Jenny vagy pikokné, ha az ember élvezi, és szereti, és egy olyan produkcióban játszhat, akkor az nagyon jó. Aztán már soha többet nem lázadt, de mondjuk 20 és 30 éves koromban azért lázadoztam, fizikusokban játszottam a Matilt Foncánt, a doktornőt, a pupos doktornőt, és akkor megint mondtam a Sikferinek, hogy miért mindig én vagyok a banya, a csúfa. Mert jó vagy, mondta a Sík, és akkor tényleg jó volt. Már nem én, hanem jó volt, hogy ezt mondta.
Bernard Albaháza.
Az is, többször játszottam, ugye kezdtem a pályámat Debrecenben, akkor voltam Mártírió, és aztán voltam, Pécset voltam Bernarda Alba maga, és Budapesten a Madácsban játszottam Ponsziát, amikor Sücila volt a Bernarda. Egy érdekes előadás volt, Puskás Tamás rendezte, és én nagyon-nagyon szerettük. Igen, az is egy jó előadás volt, igen.
Két szerepet kérdeznék még, igen? Így privát érdeklődésből. Az egyik, hogy a Géza gyereket játszott a Győrben.
Jaj, igen.
A mamát. Ami igen. Így, milyen volt az,
hogy
szerette? Borzasztó
jó
volt. János,
hát,
Géza gyerek.
Megörültem ezért a darabért, annyira szerettem. Hát először is ugye Győrben mondtam, hogy én jártam ott, de én az úgy kimaradt az én életemből, hogy én nem emlékeztem semmire. A városból se semmit. Mert mindig csak próbára mentem, jöttem, egy Trabanton volt, emlékszem, és akkor azzal utaztam, még a Síket is én horcoltam, Síkferit mindig fölvettem a Déliben. Nem, a városra se semmire nem emlékeztem, és mikor meghívott engem Forgács Péter, akkor nagyon-nagyon boldog voltam. Hát először is a fiút 3 éves kora óta ismerem, ő nem tudta, mert Debrecenben az apja színész volt, kollégám volt, együtt játszottam, az első szerepem a Tartüff volt Debrecenben, és az apja volt Kleant, vagy nem tudom, hogy hívták a fiatal szép fiút benne.
Damis.
És akkor őt imádtam, mint kiskölyök.
Na hát.
Bujkált előlem, mert anyjának mondta mindig, hogy ne, az Erzsi meg akar harapni. majdnem megzabáltam, olyan édes kölyök volt. Tehát ő erre nem emlékezett. És utána a szinkronba párszor találkoztunk, de akkor se került ez szóba. Csak aztán Győrbe, mikor meghívott, és akkor egyszer vittem egy fotót, hogy anya adta nekem. Nagyon szép emberpárok volt a szülők, nagyon szépek volt a mamája, ma is, most találkoztunk, és most is olyan szép asszony. És hát boldog voltam, és a győri társulat olyan remek volt, hogy ez megint úgy meghökkentett, mert az ember tudja, de most már nincs színház és muzsika, meg nincsenek olyan újságok, ahonnan tájékozódnál, nincsenek tévéközvetítések. Hát egy fantasztikus társulat van, György, más darabokat is megnéztem, mert remek, pazar színészek, hát öröm volt dolgozni, és hát imádtam ezt a darabot. Hát ez nekem egy élmény volt, maga a város, maga az, ugye vendégnek nagyon jó lenni, és félúton van Sopronhoz, szóval ugye az vonattal jártam, nem számított nekem, és ott is volt egy szobám, és hát szóval nagyon jó, nagyon-nagyon jól éreztem magam, és imádtam a darabot. Úgyhogy amikor a premiért megcsináltuk, és H. János följött a nem is tudtam vele beszélni, mert ő talán ő maga se értette, hogy én csak ránéztem, és már sírva fakadtam, mert annyira imádtam ezt a darabot, szóval annyira szívemből szóló darab volt ez, nagyon-nagyon szerettem. És a közönség is, mert még a tervezett előadáson túl is két plusz előadást csináltunk belőle diákoknak, és pont az utolsó előadáson volt, ott is városban megszólítottak emberek, meg gratuláltak. Volt olyan, aki már kétszer vagy harmadszor jött el megnézni, és diákok nézték az előadást, és a fiúk, ilyen kamasz fiúk, 15 és 17 közöttiek, és ugye tudjuk, hogy milyen a szép, elegáns öltönyben, vége volt az előadásnak, a tapsra meghajoltunk, és az egyik fiúcska, egy ilyen 16-17 év körüli, kijött a gyönyörű kis öltönyébe, és egy gyönyörű szár rózsát hozott, és átadta nekem ott. Hát elolvadtam a boldogságtól, mert tudom, milyen egy fiú végig tartotta az előadás alatt, és gondolom gúnyolták meg, kifigurázták, mert hát milyenek a gyerekek, ugye? Hát mondom, biztos a mama küldte, hát az természetes, de akkor is, hát ez egy olyan gyönyörű ajándék volt nekem, hogy hát oda voltam egészen, nagyon boldog voltam, úgyhogy olyan szépen zárult az a dolog, és akkor utána ugye hát jóba lettem ott mindenkivel, akik először olyan úgy fogadtak, tudod, mert mindig úgy van. És akkor kérdezi, hogy nem jössz, hát nem hívnak, hát nem mehetek. De én ezt belátom, hogy minden színháznál megvannak az emberek. És ugye azt nem azért nem hívnak, mert nem voltam jó, és nem felel, mert remekül dolgoztunk a Péterrel, fantasztikusan dolgoztunk, és ezt ő is elismerte, és én meg hát tudta, hogy mennyire élvezem. De hát most olyan darabok mennek, meg olyan szerepek vannak, hát nem hívnak vendégnek, amikor ott is ülnek az színészek, és várnak a sorukra. Hát ez természetes.
Zene után még folytatjuk.
And now, folks, we're gonna take you down to New Orleans, Louisiana. Tell you the story about Didney Ramble. Because you know there was a funeral march in front of Didney Ramble where they take the body to the cemetery and they load Brother Gate in the ground. And dig it.
Thank you.
families crying as they low old brother Gate in the ground. And old Rebel say, ashes to ashes, dust to dust. It's too bad old Gate couldn't have stayed on earth with us. And the snare drum player, he takes the handkerchief out of the snare and roll up so the members can form in line to swing back to the hall playing Didn't He Remember?
Színházi belépő, ez a műsor megy a Rádió Q-n, szombat délután van, Pásztor Erzsi a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és az utolsó kis blokkunkhoz érünk. Én már sajnálom, hogy mindjárt lejár a műsoridőnk, de itt említette többször ezt, hogy vidéken megszólítják nézők, és ebben biztos nem csak azért van, de biztos benne van az is, hogy az emberekben még mindig él a szomszédokból, mint Janka figura. És igazából az a különösebben, hogy az egy hihetetlenül ellenszenves figura volt, egy ilyen mártír típusú idegesítő, állandóan pofákat vágó
és nő. Minden rossz tulajdonsággal felruházott.
És valahogy mégis szeretett emlékben maradt meg.
Igen, mindig el szoktam mondani, hogy a Janka annak ellenére, hogy lopott, ivott, csalt, puncsorgott, pregykált, minden, ami rossz volt, mégis az emberek szerették. És ezt, bocsánatot kérek, hogy ilyet mondok, és szerénytelennek tűnök, hogy én ezt magamnak tulajdonítom.
Hát ezt én is úgy gondolom, hogy csak ez.
A mögött valamit éreztek az emberek, ha egy ugyanilyen ember nézte is, ő se arra gondolt, hogy ő ilyen, hanem azt mondta, hogy vannak ilyenek.
Hát vagy azt mondta, hogy én is ilyen vagyok, de biztos én is olyan szerethető vagyok.
Nem tudom miért, de még olyan is volt, hogy megszólított valaki, emlékszem, mentünk Savanyúvizér Balatonfüreden, és ahogy ott töltöttük a vizet, valaki azt mondta, na hát, Janka néni, hát maga nem tudom pontosan hogy milyen kifejezést használj, de azt, hogy a legkedvesebb bundok színészem maga. Valahogy így fejezte ki magát, hogy a hogy a legszeretetre méltóbb, ez volt a lényege. És ezt így érzem az embereknél, mert most is nem úgy emlékeznek, hogy maga volt a Janka néni, hanem pont ellenkezőleg, hogy jaj, Janka néni. És furcsa módon még egy szinkron szerepemen szoktak emlegetni, ami szintén nem véletlen, mert az is egy olyan remek dolog volt, amikor azt mondják nekem, hogy Mrs. Lipton, hogy is van, most mi is volt ennek a filmnek a cím, egy angol sorozat volt, tudom, hogy a Cinetár hozta ezt Magyarországra, és ez egy híres, az összes csatornán végigment. És ezt annyira szerették az emberek.
Na most ezt én nem tudom,
most,
hogy
de
mi
hát
ez.
Én nekem meg most nem jut eszembe, mert...
De a hallgatók meg egészen biztosan tudni fogják.
Biztos, hogy tudni, hogy miről beszélünk.
Igen. Betelefonálnak, igen.
Úgy van.
Nos, tessék,
hangmérnök
kollega megmondja.
Máskor szoktam tudni, de hát most már annyit beszéltem, talán most már az agyam annyit...
De ez egy pont így komplett, hogy a kollégám
hogy tudja,
bemondja.
Mert igen. A Csengetett Milord így van, hogy imádták az emberek, és imádják a mai napig is. És ma is nézik, és a legtöbben azt mondják, ó, fölvettem, nekem megvan az összes. Mert ez egy, tudnélik, minden figura, a szinkronok is teli találatok, Fámor Ildikó, jaj, hát egyik jobb volt, mint a másik, minden szereplő egy teli találat volt. Úgyhogy, és nagyon jó volt a film. Ez érdekes módon erre emlékeznek.
Most így ez a szinkronnal is összefügg, meg hát itt hallgatjuk, és És azt így én tudtam eddig is, de most ezt így leszögezem, hogy nagyszerűen beszél. Tehát nagyszerűen artikulál, nagyon jó hang, beszédtechnika, ezt az ember megtanulta valaha, és nem felejti el, vagy gyakorolja?
Hát ezt az ember megtanulta Súlyog Máriától többek között, először Nagy Adorjántól, aki a beszédtanárunk volt az első évben, és aztán Súlyog Máriától, aki ugye hát szintén tudjuk, hogy micsoda színésznő volt, és nagyon fontosnak. Akkor azt tanultuk, hogy nagyon-nagyon fontos a beszédnek egy alap dolog a beszéd. Sajnos ma már ez nem így van, mert olyan pongyolán beszélnek, és az nem baj, nem valahogy megváltozott a dolog. De hát ez tanára válogatja.
És tanítani nem tanította soha?
Én? Igen, tanítani igen. Nem tanítottam, mert nem tudnék.
Mert olyan kevesen tudják ezt
azért,
már,
hiszem, hogy nem volt bennem soha ilyen ambíció, hanem ha föl szoktam hívni a figyelmet, hogy te plasztikusan beszélj, mert muszáj, hogy értsék, muszáj minden szót hallani, érteni hátul, ha halkan beszélsz, akkor színpadnak fontos, hogy a színházba tudnilik, ha nem érti, akkor nem tud odafigyelni. Ugyanúgy, ha sötét van, nem látja, nem is hallja, összefügg minden mindennel, szóval erre nagyon-nagyon kell ügyelni. De nem volt ilyen ambícióm, mert mindig úgy éreztem, sokszor kérdezték, hogy nem akarok tanítani. Mert például a szakmámat nem tudnám tanítani csak úgy, ha megmutatom. Szóval én nem tudnám elmagyarázni úgy, mint ahogy kéne. Hogy egy rendező az elmagyarázza, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az jöjjön ki. Én meg azt tudnám csinálni, tudod mit? Én így csinálnám, és megmutatom. Így is van azért, amikor a fiatalabb kollégáknak, vagy akár korombelinek is azt mondom, hogy te eszembe jutott valami, meghallgatsz, és akkor csak elmondom, hogy én hogy csinálnám, de már pattanok föl, és már mutatom. Hát ez tanárnak nem jó, mert ezt... Úgyhogy ez... De hát nem is hiszem, hogy ez kéne, nem kell. Ma már egész más a követelmény, és más a... Minden más. Nem lesajnálásképpen mondom, de sajnálom azt, hogy más. Mert vannak fontos dolgok, amiket őrizni kéne. Például mindig azt mondom, hogy a mi nagy színészeinkről nem történik úgy nem úgy történnek a megemlékezések, ahogy kéne. Mert a televízióban például, mit tudom én, egy színészről, francia színészről, vagy amerikai színészről van egy hét, amíg az ő filmjeit vetítik. Na de nálunk millió felvétel van. Hát bocsánatot kérek, a Pécsi Sándornak volt ugye most az évfordulója, két filmet, tévéjátékot mutattak. Hát ezek hatalmas színészek, Toa, Dajka Margit, Págeran, tehát ezek olyan színészek, hogy a lélegzet eláll, amikor csak szóba kerülnek. Nekem a Dajka Margit volt a mindenem a nők közül, de hát még sokan mások, de ő olyan színésznő volt, akit most is, hogyha századszor látom ugyanazt a jelenetet, már könnyezik a szemem, kész vagyok, Dajka Margit az nekem a világ teteje.
És a férfiak közül ki volt a mindene?
Hát a Páger volt ugye egy olyan színész, aki hát utánozhatatlan volt, fiatal korától kezdve, mert hát azért legyünk őszintén, és a Dajka is, hát fiatal korában milyen volt, hát meg kellett őrülni érte, vagy a Kismanyi, de hát sorolhatnánk, mert ugye hát hatalmas színészek, és a mostaniak, akik nemrég mentek el, a Besenyei, a Sinkovics, Kálai, hát micsoda színész gárda ez, hát óriási színészek, mészárosági színésznök, jaj, hát ott ültem éjjel-nappal, majd meg őrültem a mészárosági hangjáért például. Nem tudom, hogy erről beszélnek-e ma, vagy bemutatják-e, vagy a fiatalokkal, még a főiskolásokkal sem. Mert a főiskolások se tudják azt. Egy főiskolát végzett kislány kérdezte meg az egyik kollégámtól, hogy az Elma az férfi név vagy női. Hát a Bulla Elma volt egy csodálatos színésznő. Filmjei vannak, vetíteni lehetne, tanítani kéne.
Igen, rosszul festették föl a nevét a Pesti Színház falára, ott is Ellának festették elsőre.
Igen.
Igen. No, hát de nem akarom ilyen...
Nem, ne zárjuk ezzel.
Nem, azt akarom mondani, hogy akármi lesz, nekem megvan a Pásztor Erzsi munkássága évtizedekre visszamenőleg, és én örülök, hogy nekem megvan, és én nem is fogom elfelejteni.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy eljött. Pásztor Erzsi volt a vendégem, az Ahol Hely Van, műsorában Stuber Andrea vagyok. Elköszönök, viszont hallásra.